Megjelent a friss közlönyben a befektetési alapok újra kategorizálásáról szóló rendelet, ez július 1-ével lép életbe, mi már beszélgettünk erről pár alkalommal, ezekről a lehetséges változásokról, ez most már tény, hogyha már a közlönyben is ott van, július 1-e a határnap, onnantól indul, de egyrészt átnézzük, hogy mi volt a tervezet, mi lett ahhoz képest a határozat, és hogy hogyan működnek ezen túl ezek alapján a befektetési alapok. Vízkeleti Sándorral, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének, a BAMOSZ-nak az elnökével, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatójával nézzük ezt meg. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, szervusztok!
Én azt látom, azt olvastam, hogy olyan sok változás az eredeti tervekhez képest nem volt, ahhoz képest, ami a közlönyben megjelent, úgyhogy azzal foglalkozunk, hogy mi volt a tervezet, illetve mi célt szolgálnak ezek a változások, amelyekről korábban beszélgetve azért egy picit megnehezíti a befektetési alapkezelők életét, és nem feltétlenül ad annyit, vagy annyi pluszt így első ránézésre, mint amennyit gondolnánk tőle.
Hát tényleg nem sokat változott a korábbi egyeztetések küldött verziókhoz képest a végső szöveg, úgyhogy de most ezzel kell élnünk, és ehhez kell alkalmazkodnunk. Aha. Egyébként szeptember 1-től kell majd megfelelni az alapoknak. Július 1-ig a felkészülési időszak van, amíg ezeket a rendeletben megfogalmazott szabályokat bevezetjük az alapok kezelési szabályzataiba. Aha. Igazán az volt a cél, legalábbis a minisztérium azt kommunikálta, hogy szeretne rendet rakni az alapok elnevezésében, meg kategóriáiban, hogy jobban átlátható legyen. Azt gondolom, hogy ebben még azért vannak bizonytalanságok. Úgyhogy a következő hetekben a BAMOSZ-szal azt fogjuk tenni, hogy egyrészt kérdéseket teszünk fel a minisztériumnak, hogy jól értelmezzük-e a szövegeket, mert úgy tűnik, hogy néhányszor elbeszéltünk egymás mellett. De a legfontosabb az lesz, hogy egyeztessünk a Nemzeti Bankkal, aki mint felügyelő hatóságnak lesz az a dolga, hogy betartsa ezeket a szabályokat, és náluk kell engedélyeztetnünk majd az alapok szabályzatainak a módosítását, úgyhogy fontos lesz, hogy ők hogyan értelmezik.
De ez miből indult? Tehát én nem tudom, tehát ez, hogy jobban és átlátható, meg jobban értelmezhető legyen az alapok neve, tehát ilyen tömegek fordultak mondjuk a felügyelethez, vagy akár a BAMOSZ-hoz, hogy nem értik, hogy mit jelent ez a név, nem tudja, hogy mi van benne, tessék átnevezni, mert ez így tarthatatlan, vagy hogy
mi volt az, hogy a vegyes alap, a májkrém. Legyen már rá.
Szóval tudunk arról, hát, hogy mi volt a kiinduló pont?
Valószínűleg, hogy onnan indult, hogy tavaly nyáron ugye volt egy vészhelyzeti kormányrendelet, amiben azért arra próbálták ösztönözni az alapokat, hogy vegyenek több magyar állampapírt. De aztán kiderült, hogy az nem olyan egyszerű ezeket a kérdéseket előírni, mert a különböző alapok különböző módon működnek, és nincsenek is egységes definíciók, illetve kategóriák, ezért abban a vészhelyzeti kormányrendeletben is egy csomó módosítást kellett tenni. Ugye ott még a kormány is átírta néhány napon belül, és kiderült, hogy ezt nagyon nehéz jól megfogalmazni, amit szeretnének. Ráadásul egyébként az egyik nagyon izgalmas téma, hogy ez a korábbi kormányrendelet, tavaly nyári és a mostani, az hogyan viszonyul egymáshoz. Most úgy látjuk, hogy párhuzamosan működik mind a kettő, és akkor ezeknek a rendeleteknek az egymáshoz való viszonyát is szeretnénk, hogyha tisztáznánk. Ugye a legizgalmasabb kérdés az, hogy abban a kormányrendeletben, ugye ez egy vészhelyzeti környezetben született kormányrendelet, ami egyébként most is él még ez a vészhelyzet, tehát ezért gondoljuk, hogy érvényes mind a kettő. Abban ugye például a magyar állampapírok tartását, DK-jegyek tartását fogalmazták meg. Ugye ez ellentétes egyébként az Európai Uniós jogszabályrendszerrel, ahol nem lehet így bekorlátozni például a befektetési alapok stratégiáit, hogy csak az adott ország által kibocsátott állampapírokat veheti. Ugye ezek a szabályok is kerültek ebből az új kormányrendeletből, itt mindig állampapírról beszél, amiben esetleg a többi európai ország állampapírja ugyanúgy is beleérthetőek. Hát, és ezért például izgalmas kérdés, hogy ez a két szabály hogyan működik egymás mellett, de szerintem nem véletlen, hogy nem törölték el, vagy nem mondták azt, hogy a vészhelyzeti kormányrendelet már nem érvényes, hanem pont ezért, hogy amíg ez a vészhelyzet fenntartható, addig ezek a magyar kötvényekre vonatkozó konkrét szabályok is alkalmazhatók maradnak. De az, hogy például most, ami a mostani kormányrendeletben van, hogy mondjuk egy befektetési alapnak 8%-nyi állampapírt és azon belül 3%-nyi rövid lejárott állampapírt kell tartani, az egy izgalmas kérdés, hogy hogyan viszonyul az előző kormányrendelethez, amiben az van, hogy ugye a likvid hányat 20%-át DKE-ben kell tartani, magyar DKE-ben. Most ez pluszban jelenik meg, vagy beérthetjük a 8%-ba ezt a 20% DK-ért. Tehát, hogy ezek azért egy izgalmas kérdések.
Ugye beszélgettünk korábban arról, hogy az ingatlan alapoknál is van változás, meg amit ugye most is mondasz, hogy a tiszta részvény alapoknál is van egy ilyen kötelező hányad az állampapírok tartására vonatkozóan, akkor gyakorlatilag ezek is változatlanul mentek át.
Igen, tehát ezt például vitattuk, és most is azt gondoljuk, hogy igazából felesleges egy aktív részvény alap esetében, hogy 8% állampapírt kelljen tartani. Ugye ez azt jelenti, hogy nem lehet 100% részvény alapot tartani. Vannak most olyan alapok, amiben 100% aktívan kezelt részvény volt. Igaz, hogy ez nem olyan sok, de azért néhány ezer magyar befektető szívesen tartott ilyen terméket. Most ebben alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy akkor a részvényhálózatot valamivel csökkentenünk el.
Ugye ezt, ahogy korábban is beszélgettük, akár még ilyen versenyhátrányt is okozhat ugye ebben a hozamversenyben, hogyha éppen egy, nem tudom, nagyon erős bikapiaci trend van, ahol érdemes lehet az adott és arra szolgáló alapnak 100%-os részvény kitettséggel dolgoznia, nem tud, mert állampapírral kell feltölteni egyrészt, és ugye értelemszerűen így kevesebb hozamot érhet el, mint mondjuk egy másik piacon tevékenykedő alap.
Igen, mondjuk azt, az, hogy mondjuk tisztán megjelenjenek azok az értékpapírok, amelyek az alapoknak alapvetően a főbefektetési témája vagy kategóriája, az most ez így nem fog azért teljesen 100%-ba megvalósulni. Ugye gondolhatja azt a kormány, a 8% nem sok, és egyébként is valamikor jobban teljesítenek a részvények, valamikor rosszabbul, tehát hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozó szerepet játszott az állam, az a 8%-i állampapír, de azt, hogy tisztán egy adott értékpapír kategóriába fektessünk, az most nem valósul meg, és ezt nem látjuk ennek a nagy jelentőségét. Ugye a másik dolog az, hogy az európai szabályozás a tőkepiacok közös működését vagy megnyitását egymás előtt az nagyon korán szabályozta. Nagyon-nagyon egyszerű behozni Magyarországra külföldön kibocsátott befektetési alapokat. Ezek a lux alapok, ezekből már most is rengeteg rendelkezésre áll. Tehát elindulhat egy olyan folyamat, hogy akár a hazai alapkezelők is lecserélik a magyar alapjaikat külföldön bejegyzett befektetési alapokra.
Hát érdekes dolgok ezek.
Bizonyos kategóriában.
Igen. Hogy vannak a dátumok, akkor nekem ez még nem volt tiszta, akkor a július 1 ez az alapokra vonatkozó felkészülési határidő?
Hát addig be kell adnunk a rendelet szerint a kezelési szabályzat módosításokat, az elnevezéseket meg kell. Ugye ez egy komoly feladat lesz, mert gyakorlatilag több mint 500 hazai befektetési alap van. Én azt gondolom, hogy a legtöbbjüket ez érinteni fogja, és hát utána fegyelten ezeket a módosításokat jóvá kell hagyni, ki kell hirdetni, életbe kell léptetni, tehát ez egy izgalmas helyzet lesz, és akkor a szeptember 1-től már úgy kell működni az alapoknak, hogy megtörtént ezeknek a szabályoknak az átvezetése.
Tehát szeptember 1-től látjuk mi azokat az alapokat, amelyek már az új elnevezéssel futnak.
Hát lehet, hogy előbb látjuk, csak az a végső határidő.
Értem.
Hát addig biztosan kell.
A másik dolog, amit izgalmas, ez a határidős termékeknek a használata. Ugye most még ebben is szeretnénk tisztában látni, hogy pontosan mit jelent, mert ugye van egy származtatott fő kategória, amiben olyan alapok tartoztak eddig is, ez eddig is létezett, amelyek magas kockázattal, főleg származtatott termékeken keresztül, akár tőkátétellel fektetnek egy piacra. De egy másik módon, egy másik alapban, ami nem ennyire kockázatos, hanem teljesen normál alap, annak is lehetnek származtatott befektetései, például a deviza kockázat fedezése. Most mind a két kategóriában használni kell a származtatott szót, és ezért szerintünk ez nehezen lesz megkülönböztethető. Tehát csak hogy mondjak egy példát, akkor lehet, hogy lesz egy olyan alap, amit úgy hívnak, hogy származtatott magyar kötvény alap. Ez egy magas tőkátétele, de főleg magyar kötvényekbe fektető alap, és ez egy egészen más kockázati profilt fog jelenteni, mondjuk a magyar kötvény származtatott alap, amiben csak mondjuk a devizakockázatok fedezetére van származtatott termék. Úgyhogy majd a befektetőknek tudnia kell, hogyha előbb van a származtatott szó, akkor ez egy kockázatosabb alapot jelent, mint hogyha hátul van a származtatott.
Ó, de jó. Ez tényleg javítja, igen, az átláthatóságot. Igen, nagyon klassz lesz.
Én is most már jobban megértettem.
Fúha. Hát akkor van még egyeztetni valótok, ebből ez jött le, meg a határidő. Ezek szerint az elvégzendő feladathoz elég, igen, szoros. Igen. Oké, hát követjük majd ezeket a dolgokat. Nagyon köszi, hogy beszélgettünk róla. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm, én szervusz. Is, szervusztok.
Viszketi Sándorral, a BAMOSZ elnökével, az Amundi alapkezelő vezérigazgatójával beszélgettünk.